Advent első vasárnapja van, már ez elhangzott. A mai igében ahhoz fogunk segítséget kapni, hogy hogyan is töltsük el az adventi időszakot. Egy embernek az életét fogjuk megnézni, Simeonnak az életét, amit a Biblia ír róla, és tulajdonképpen három dologról lesz szó. Az egyik, hogy Simeont nem érte felkészületlenül, majd meglátjátok, micsoda, ami történt, tehát felkészült volt. Másrészt Simeon úgy tudott várakozni, hogy az Istennek kedves volt, és a harmadik pedig, hogy Simeon kapott egy hatalmas jutalmat, és hogy mi is ez a jutalom, és hogy mi is a mi életünkben a jutalom. Nyissuk ki most a Bibliánkat a Lukács evangéliumánál, és a második résznek a 25. versétől fogjuk a 35-ig olvasni Isten igéjét. Kérlek benneteket, hogy állva hallgassuk az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből. Tehát Lukács evangéliuma, második rész, 25. verstől olvasom. Ez az újfordítású Biblia 67. oldalán található az Új Szövetségben. Tehát Lukács 2.25. Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Istenünk, hálát adunk a Te igédért, és hisszük, hogy a Te igéd igazság. Szeretnénk a mi életünket a Te igédre alapozni. Kérlek, hogy szólj ma hozzánk, nyisd meg a mi szívünket. És Uram, arra vágyunk, hogy személyes üzenetet megérthessük, amit készítettél nekünk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Csináltam egy kis összefoglalót. Ezt jó mindig fölfrissíteni, hogy milyen ünnepeket is szoktunk tartani. Egyben három nagy ünnepkör van, legalábbis a protestáns közösségekben. Az első ünnepkör, amivel most vagyunk, amit most kezdünk, ez a karácsonyi ünnepkör. Mindig úgy számoljuk, hogy a Szenteste előtti vasárnaptól visszafelé van 4 vasárnap, amit úgy mondunk, hogy adventi időszak. Átment első, második, harmadik, negyedik vasárnapja, utána a Szenteste, illetve karácsony ünnepe 25-e. Van egy úgynevezett ünnepkör, amiről szeretném mondani, hogy tehát nem olyan értelemben tanít róla a Biblia, hogy ezt kötelező így megünnepelni. Nem beszél erről a Biblia, tehát ez nem egy olyan dolog, ami mindenhol egyformának kell lenni. Mégis az alakult ki, hogy a kereszténységben egy év alatt emlékezünk minden fontosabb eseményre, ami Krisztus életében, illetve az egyház életében történt. Ez az ünnepkör, ez pontosan ma kezdődik, az egyházi év, adventnek az első vasárnapjával. Utána a második ünnepkör, a húsvéti ünnepkör, ugye virágvasárnap, nagy csütörtök, az úrvacsora, nagypéntek, Krisztusnak a kereszthalála és húsvét vasárnap a feltámadásával. A harmadik ünnepkör, pünkösdi ünnepkör, amikor A mennybe menetel napja és a pünkösd vasárnap a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. És végül vannak még egyéb ünnepek is a protestáns közösségeknél. A reformáció, bár az nem egy új szövetségi ünnep, hiszen az 1517-ben történt, de mégis oly mértékben megváltoztatta a kereszténységnek az életét, és annyira nagy hatással volt, hogy ez egy kiemelt ünnep számunkra. Visszaemlékezünk mindarra, hogy a Szentlélek akkor mit végzett az ő egyházában. Aztán van az örök élet vasárnapja, amit mi azon a vasárnapon ünneplünk, ami hát a legközelebb van a halottak napjához, hiszen tudjátok azt, hogy addig van értelme bárki felé is szolgálni, és bármit is tenni bárki felé, amíg él az illető. És tudjuk azt, hogy miután valaki meghalt, akkor ő érte már nem tudunk semmit tenni. Az már Isten és ő közötte van. És nincs kapcsolat nekünk most a mennyben levő emberekkel, vagy a pokolban levő emberekkel. És éppen ezért, amikor az örök élet vasárnapját ünnepeljük, akkor arra is emlékszünk, hogy igen, a halottainkat tisztelettel gondolunk, de mennyivel fontosabb az, hogy azok, akik élnek, azok felé hogyan vagyunk és hogyan szolgálunk. És mennyire fontos az, hogy úgy tudjunk élni, hogy utána, amikor majd ott fogunk állni Isten előtt az utolsó napon, a életünk utolsó napján, amikor elköltözünk, akkor tudjuk azt mondani, hogy megtettük embertársaink felé mindazt, amit Isten vár tőlünk. Tegnap néztünk egy filmet, amiben volt egy ember, aki az ő halott édesapját a sírjához ment el, harag volt a szívében, mert édesapja nem úgy viselkedett vele, ahogy kellett volna, és ő elment oda, és kifejezte, hogy megbocsájtott. De erre a bocsánatnak neki volt szüksége. Az ő édesapja az már életének már eldőlt. Úgyhogy amikor az örök élet vasárnapja van, akkor mindig erre emlékezünk, hogy van örök élet, de ez itt, ezen a földön dől el. Aztán van a hálóadás ünnepe, ami szintén nem egy olyan bibliai újszövetség ünnep, hogy valamilyen konkrét hálóadásra emlékeznénk, hanem jó minden évben egyszer ráfigyelni és oda koncentrálni arra, hogy igen, mennyi dolog van, amiért hálásak lehetünk az Istennek. Az amerikai nép az november utolsó vasárnapján ünnepli ezt, azért, mert amikor kimentek hívő emberek Angliából Amerikába, és utána az első telet túlélték, akkor hálát adtak Istennek ezért. De mi nekünk, európaiaknak nem olyan fontos ez a nap, bár ez egy szép nap. Nálunk ez szeptembertől novemberig bármikor szokták ünnepelni a gyülekezetek. Megemlékezünk mindarról, amit Isten adott nekünk. És végül az egyházi évet az örökké valóság napja zárja, ami pedig az advent első vasárnapja előtti vasárnap, ami azt fejezi ki, hogy Isten örökké való, és minden mindenekben, és Isten nagyságára tekintünk föl. Ezek tehát a mi ünnepeink, és köszönöm szépen, hogy kivetítetted, már el lehet tenni. Ez nem előírás, hogy így tegyük. Mégis vannak szokásaink, amiket gyakorlunk. Van a kereszténységen belül is szokás, nem tudunk úgy élni, hogy ne legyenek szokásaink. És újra és újra talán fölmerül a kérdés, hogy minek csináljuk ezeket. Vannak jó szokások, és vannak rossz szokások. Azt gondolom, hogy a szokásainkat mindig azt szerint értékelhetjük, hogy az Istennel való kapcsolat szempontjából jók ezek a szokások. És erre hívlak benneteket is ma, hogy amikor azon gondolkozunk, hogy adventi időszakban mit tegyünk, akkor ne az legyünk előttünk, hogy bizonyos dolgokat kell ilyenkor tenni, mondjuk gyertyákat kell gyújtogatni, hogy lássuk, hogy hanyadiknál vagyunk. Ez jó dolog, hogyha arra emlékeztet bennünket, ami a lényeg. Ne az legyen bennünk, hogy ilyenkor valamit nekünk tenni kell, hanem figyeljünk oda, hogy mi is ennek az ünnepnek az értelme. A világ, az e világ, amiről azt mondja a Biblia, hogy az e világ rendet azt az ördög uralja, és ő irányítja, és az Isten uralma, az egyház, Krisztus egyháza között állandó feszültség van. Biztos érzékeltétek ezt, hogy ha valamit szeretnétek tenni Isten felé, akkor vannak ellen gondolatok, vannak ellen tevékenységek mindenfelől. Így van ez például az adventi időszakban is. Talán azt mondanám, hogy különlegesen így van, hiszen régen, amikor mondjuk az emberek többsége mezőgazdasággal foglalkozott, akkor talán így a november-december volt a legüresebb időszak, akkor nem nagyon lehetett dolgozni, akkor volt idejük az embereknek mindezekkel a dolgokkal foglalkozni, Istenre jobban odafigyelni. A mai világ viszont nem így épül föl. És talán tudjátok azt, hogy ilyenkor van a cégeknél a végzárás, a legnagyobb hajtás december 20-áig van. Ilyenkor kell egy csomó mindent megtennünk ahhoz, hogy szép legyen a karácsony, mindenki pörög és ideges. És vegyük azt észre, hogy ennek a munkálója, hogy ez így legyen, ez egészen biztos, hogy az ördög. Ő akarja, hogy véletlenül se tudjuk úgy megünnepelni ezt az ünnepet, ahogy jó lenne. Mégis azt látom, hogy ez egy olyan szokás, ami helyes. Talán a fő üzenete ennek az egésznek az, hogy a mi pörgős életünkről Krisztusra, Istennek az uralmára tegyük a mi tekintetünket. Amikor egy ünnepet megülünk, vagy megemlékezünk, akkor főleg keresztény ünnepekről mondom, akkor nem azt teszük, hogy eljátsszuk azt az ünnepet. Tehát most nem kell nekünk eljátszani azt, hogy most ott vagyunk a 2000 évvel ezelőtt, és akkor várjuk, hogy Krisztus megszülessen, hiszen ő már megszületett. Nem is nosztalgiáznunk kell ezen, hogy jaj, de szép lehetett az az idő. Hanem amikor egy ünnepről megemlékezünk, és egy ünnepet megtartunk, akkor egyrészt visszaemlékezhetünk mindarra, ami akkor történt. És tanulhatunk abból, ami akkor történt. Másrészt hálát adhatunk, hogy ami akkor történt, az ma mit is jelent. És tudjuk azt, hogy ami akkor történt, hogy Krisztus megalázta magát és emberként eljött, az a mára hát nagyon-nagyon komoly hatással van. Azért vagyunk itt. Azért lehet életünk. És van egy harmadik része is az ünnepnek, amikor előre tekintünk a jövőre, és tudjuk azt, hogy van egy úgynevezett első advent, az advent eljövetelt jelent, Krisztus első eljövetele, ami 2000 évvel ezelőtt történt, amikor emberként, csecsemőként eljött, megalázta magát, és egy tökéletes emberi életet élt, azért, hogy aztán az életét adhassa értünk. Ez az első eljövetel. De azt is tudjuk, hogy a Biblia beszél egy második eljövetelről, és amiről azt mondja, hogy ugyanolyan biztos, mint ahogy az első eljövetel már megtörtént, amikor viszont Krisztus nem emberként, nem csecsemőként fog, nem ilyen alázatban fog eljönni, hanem hatalmas úrként fog eljönni, ítélni élőket és holtakat. És amikor mi az adventi időszakban vagyunk, akkor talán a legfontosabb nekünk az, hogy erre odafigyeljünk, hogy mi most nem ott vagyunk, amikor majd Krisztus eljön emberként, hanem mi most egy másik korszakban vagyunk, a kegyelem korszakában, amikor még megtérhetünk, amikor még mindaz, amiről Adrián is beszélt a bizonyság tételében, hogy elrontunk valamit, vagy nem úgy megy az életünk pályája, ahogy kellett volna, és tudunk igazítani, ebben a kegyelem korszakában ez megvan egészen addig, amíg Krisztus el nem jön. És hogy hogyan várakozunk. Tehát amikor adventre tekintünk, akkor ezekre tekintsünk. Most pedig szeretném, hogyha megnéznénk Simeonnak a példáját, aki még az első adventkor élt, és a Biblia beszél róla nagyon sok mindent, hogy milyen is volt ez a Simeon. Amit mondtam, hogy három dologról szeretnék beszélni az ő életével kapcsolatban, először is, hogy őt nem érte felkészületlenül Krisztus eljövetele. Elég sokakat felkészületlenül ért Krisztus eljövetele, de őt nem. Másik, hogy ő egy türelmes, aktív várakozásban volt. Tehát nem unott volt, nem reményt vesztett volt, hanem egy nagyon aktív, pontos várakozásban volt. És a harmadik pedig, hogy egy hatalmas jutalomban részesült. És úgy gondolom, hogy ez a három dolog, ez a mi életünkre is vonatkozik. Nézzük meg, hogy mit is tanít a Biblia Simeonról. A 25. versben azt olvassuk, hogy igaz ember volt. Igaz ember volt ez a Simeon. Simeont Isten igaznak látta. Pedig egészen biztos, hogy bűnös ember volt. Egészen biztos, hogy voltak bűnei, de mégis Isten igazként tekintett rá. Mi volt ez az ok, amiért ő igaz lehetett? Az Istenben vetett bizalma, a hite. Semmi más nem lehetett, vagy úgy is fogalmazhatnám, hogy ő egy olyan ember volt, aki igazat adott az Istennek. Aki mindent, amit Isten mondott, azt igazként kezelt, úgy kezelte, hogy igen, ez az Úrtól van, és ezért a bizalmáért, ezért a hitéért igaznak nyilvánította őt Isten. Igaz ember volt, így élhette az életét. Aztán a másik dolog, amit látunk a Bibliában, hogy kegyes ember volt. Kegyes ember azt jelenti, hogy Istenfélő ember volt. Vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy az ő tettei hálából fakadtak az Isten előtt. Ugyanis mindannyiunknak vannak tetteink, és mindannyiunknak lehetnek vallásos tetteink, vagy úgy mondanám, hogy olyan tettek, amik valami értelemben összefüggenek a Bibliával. De a vallásos embert és a kegyes embert azt különbözteti meg, hogy míg a vallásos ember kényszerűségből teszi a tetteit, addig a kegyes ember, az Istenfélő ember az Istennek való hálából teszi a tetteit. Ahogy hallgattam Adriennek a bizonyságtételét, neki is volt az életében, most nem látom, hogy itt van-e, már kiment, de jót fogok róla mondani. Volt olyan időszak az életében, amikor kényszerűségből ment a templomba. Még nem ismerte megváltóként Krisztust. Mondhatjuk, hogy egy vallásos életet élt. És nyilván ez rendben van, amikor egy gyermek így éli az életét, egészen addig, amíg ki nem nyílik az értelme, és nem dönt. Még az is rendben van, amikor te esetleg keresed Istent, és kezdesz vallásos cselekedeteket tenni, de el kell, hogy jöjjön az idő, amikor a te vallásosságod Isten félelemmé alakul. És annyi a különbség a kettő között, hogy az egyiknél a tetteidet kényszerűségből, a másiknél pedig Isten iránti hálából teszed. Azt látjuk Simeonnál, hogy ő egy ilyen ember volt, aki Isten iránti hálából tett mindent. Aztán azt is olvassuk, hogy várta Izrael vigasztalását. Várta Izrael vigasztalását. Persze mondhatjuk, hogy hát ebben a várta szóban nincs benne, hogy ő hogyan várta. De mégis, hogyha megnézzük az ő életét, akkor azt látjuk, hogy volt neki egy ígérete. Volt neki egy ígérete, hogy még egészen addig, amíg meg nem hal, meg fogja látni a megváltót. Hát, szeretném azt kérdezni tőled, hogy mit szólnál egy ilyen ígérethez, hogy egészen biztos lehetsz benne, hogy életed utolsó napján boldog leszel. Megfelelő, elég ez az ígéret neked, hogy erre várjál. Elég lenne ez nekünk ez az ígéret? Hát, ha őszinték vagyunk, azért mondhatjuk, hogy hát azért szeretnénk boldogok lenni itt a Földön, és szeretnénk bizonyos dolgokat elérni. Mégis ez a Simeon, ez megelégedett tulajdonképpen ezzel, hogy ő várta a megváltót, tudta, hogy nem fog úgy meghalni, hogy ne látná meg. Lehet, hogy fiatalkorában gondolkozott, hogy majd hamar lesz. Aztán, amikor elérte egy bizonyos kort, akkor már kezdte egyre biztosabban tudni, hogy majd addig a napig fog élni, amíg ez meg nem történik. De mégis ez a várakozás, ez egy Istent dicsérő, egy Istent nem vádoló, egy Istent kereső és szerető várakozás volt. Ilyen volt ez a Simeon. Aztán azt is olvassuk róla, hogy Szentlélek volt rajta. Szentlélek volt rajta. Egy próféta volt, valószínűleg ez a Simeon. Egy olyan ember volt, aki Szentlélekkel teljes életet élt. Isten biztos sok üzenetet adott neki, Istennek szolgált, és a Szentlélekkel teljes életet élt. És végezetül még egyet olvasunk. Először is azt, hogy a lélek indítására ment a templomba, hogy úgy néz ki, hogy Isten vezetése alatt volt az ő élete. Tudta, hogy mikor kell elmenni most ilyen értelemben a templomba. Tudta, hogy mire vár. Tudta, az egész életét átlátta Istentől. Egy olyan ember volt, aki Istentől vezettetett. Azt mondtam, hogy három dologról lesz ma szó. Egyrészt arról, hogy felkészült volt Simeon, másrészt arról, hogy hosszú tűrő volt, tudott várni, és a harmadik pedig, hogy nagy jutalma volt. Úgy gondolom, hogy Simeon életében ez a három dolog, ez egy következmény volt. Annak volt a következménye, amilyen volt Simeon. Hogy igaz volt, hogy istenfélő volt, hogy tudott várni, hogy Szentlélekkel teljes volt, és hogy a Szentlélek vezette az életét. Felkészülten érte őt Krisztusnak a megjelenése. Pedig tudjuk azt, hogy nagyon sok embert nem ért akkor felkészülten. Fogalmuk nem volt az embereknek, hogy mi történik. És még akkor sem, amikor már Krisztus felnőtt és kereszthalált halt. Úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy felkészültek legyünk, ahhoz kell az Isten felé való bizalom, kell ahhoz, hogy hálából éljük az életünket, kell az a fajta várakozás, amikor nem Istent vádolva gyötrődünk itt a földön, ha valami nincs meg, hanem őt szeretve várjuk, kell a Szentlélekkel teljes élet, és kell az Istentől való vezetettség. Simeont ezért nem érte váratlanul ez a dolog. Aztán azt is látjuk, hogy hosszú tűrő volt, béke volt az ő szívében. Hát hogyan lehet egy ember úgy a szívében teljes békességgel, amikor egy ilyen életet él, mint ez a Simeon? Hogy majd az élete utolsó napján kapja meg azt a nagy jutalmat. Hogyan szerintetek? Mit kell neki ahhoz tenni, hogy így élhesse az életét? Én azt gondolom, hogy emberileg ez lehetetlen. Emberileg lehetetlen, és egész biztos, hogy neked is vannak az életedben olyan dolgok, amikre vársz. Amiket esetleg úgy gondolsz, hogy Isten megígérte neked, vagy ami ott van a szívedben, és talán te is ott vagy, hogy időnként billegsz az elégedetlenség és a megnyugvás között. Az elégedetlenség az, amikor te emberileg teszed ezt, a megnyugvást akkor kapod meg, amikor Isten lelke betölti az életedet. Másképp nem lehet. Másképp soha nem fogsz megnyugodni. Ha vallásos életet élsz, és úgy próbálod a kereszténységet megélni, és dolgokat tenni, akkor most mondom neked, hogy biztos nem fog sikerülni. Biztos nem fogod megkapni azt a mély békességet, csak akkor, ha teljesen rábízod magad Istenre. És Isten lelke betölti az életedet, és ha betölti az életedet, akkor egy olyan természet fölötti békességed lehet, amiben valóban fogsz tudni várni. És valamiért úgy látszik, hogy Isten mindannyiunkat rávesz ezekre a várakozásokra. Mindenkinek kell várni. Pedig mi olyan világot élünk, hogy most szeretnénk mindent megkapni. Ezt üzeni nekünk a világ, hogy már ma a tiéd lehet, és az adventi időszakban meg még inkább, hogy kölcsönöket is föl tudsz venni, hogy már most a tiéd lehessen az, ami kell. De Isten uralma nem így épül fel. Mondtam, hogy a világ és az Isten uralma az hadakozásban egymással. És amikor az adventre gondolunk, akkor gondoljunk erre, hogy jó dolog várni. Helyes dolog várni, mert Isten közben formálja a mi életünket. Szóval Simeonnak egy következmény volt az életében, hogy hosszú tűrő tudott lenni. És mit gondoltok, hogy mi volt Simeon életében a legnagyobb ajándék? Mi volt Simeon életében a legnagyobb ajándék? Amit, ha őt megkérdezték, mondjuk amikor Isten elé járt, hogy Simeon, mi volt a legjobb ebbe az egész 80 évbe? Hát amikor kezében tarthatta a megváltót. El tudjátok azt képzelni, hogy micsoda ajándék lehetett ez? Hogy milyen fantasztikus dolog lehetett ez? De nyilván mi nekünk ez nem fog megadatni, mert mi már nem abban az adventben élünk. De úgy mondanám ezt, hogy az ember számára a legnagyobb ajándék az maga Isten. Múlt héten voltunk a szombaton Győrben a közgyűlésen, a Marikával, és ott Jóföldi Endre, aki a Kaposvári Gyülekezetnek a vezetője, ő is erről beszélt. Arról beszélt, hogy az életében gondolkozott azon, hogy talán mi a jutalom. Mi a jutalom a szolgálatért. És esetleg valaki azt gondolja, hogy hát a szolgálatért az a jutalom, hogy egy megtelt imaházban. Vagy a szolgálatért az a jutalom, hogy emberek megtérnek. Vagy hogy látom, hogy fölnövekszenek a gyermekeim hídben. Vagy sorolhatnék még sok mindent. És mondta Endre, hogy hát bizony, ha visszanéz az életére, akkor nem elégedett ezzel a jutalommal, mert azt látja, hogy nem, nincsenek annyian az imaházban, mint ahogy azt ő szeretné. És aztán az volt az ő bizonságtétele, hogy arra vezette őt Isten, hogy a jutalom az nem az eredmény. Tehát a jutalom nem az a te életednek az eredménye, hanem a jutalom az maga Isten. Maga Isten, hogy te Istennel kapcsolatban lehetsz. És amikor az adventi időszakot most végig fogjuk élni, ezt a 4 hetet, akkor gondolj erre, hogy ez a jutalom az életedben, hogy Krisztussal kapcsolatban lehetsz. És nem kell több. Nem kell több. És lehet, hogy vannak dolgok, amikben vágysz eredményre. Vannak dolgok, amikben szeretnél többet látni. Az vagy lesz, vagy nem lesz. Nem csak tőled függ ez a dolog. De a jutalom, az, hogy te Krisztussal kapcsolatban lehetsz, ez az életednek a legfőbb része. És nehéz ebben a materiális világban erre figyelni. Mert hozzá vagyunk szokva, hogy a jutalom az, hogyha nagyon nagy terített asztal van, a jutalom az, ha ajándékot kapunk, a jutalom sok-sok minden lehet az életben, de mégis, ha Isten igét nézzük, akkor Simon példáján azt látjuk, hogy a jutalom az Isten maga, és ennél nagyobb jutalom nem képzelhető el. Azt látjuk, hogy Simon életében ez a felkészültség, a hosszú tűrőség és a jutalom az egy következmény volt, hogy ő milyen életet élt. Nekünk is megadhatnak ezek a következmények. Nekünk is lehet olyan következmény, hogy felkészülten várjuk a második adventet. Hogy ha most őszintén belegondolsz és fölteszed magadnak a kérdést, hogy ma jönne el az Úr Jézus, akkor mi lenne? Akkor mindent elvégeztél, amit eddig kellett elvégezned? Mert nyilván sok minden valamit még nem végeztünk el, de amit eddig az Úr kérdett, elvégezett, felkészült vagy? Ez egy következmény, hogy felkészült vagy, ha olyan az életed, mint Simeoné. Vagy tudsz hosszú tűrő lenni? Így éled az életedet? Vagy elégedett vagy a jutalommal? Szeretném, hogyha befejezésül ezt az 5 dolgot, amiről beszél az Isten Simeon életében. Megnéznénk most a magunk életére. És most hívlak benneteket arra, hogy mindenki a maga életébe gondolja ezt végig. Az első, amit mondott a Biblia Simeonról, az mi is volt? Az volt, hogy Simeon igaz ember volt. Igaz ember vagy? Ugye tudjuk, a Bibliában az igaz, az nem azt jelenti, hogy te egy tökéletes ember vagy. Nem azt jelenti, hogy te már a vallásosságodban olyan szintre jutottál, hogy már igaz lettél. Hanem azt jelenti, hogy Istenhez tartozol, bízol benne, és Krisztusért téged igaznak fogad el az Isten. Hogy átadtad-e az életedet, vagy úgy is mondhatnám, hogy igazat adsz-e az Istennek. Igazat adni az Istennek az azt jelenti, hogy magadat helyesen látod, és igazat adni az Istennek azt jelenti, hogy őt követed és bízol benne. Itt kezdődik az élet. Szeretném ezt kérdezni, hogy ez megvan-e az életedben, mert ha nincs, akkor ma is kimondhatod majd, amikor imádkozni fogunk, akkor kimondhatod Istennek, hogy Uram, én bízom benned, és rád bízom az életemet. De ha nem vagy erre kész, akkor itt van ez az adventi időszak, akkor ha úgy akarod az adventet gyakorolni, mint a világban szokás, akkor azt mondom, nem érdemes, mert csak feszültség lesz belőle. Mert csak valami olyasmit akarsz tenni, amit úgyse fog sikerülni. De ha Isten szerint akarod az adventet, és még nem szántad oda az életedet, akkor mondd, hogy itt van ez a 4 hét, szeretném, Uram, ezt veled megbeszélni, és szeretnék majd úgy ott lenni karácsonykor, hogy már igaz vagyok, mert te igazzá tettél. A másik dolog, amit olvasunk Simeonról, hogy kegyes ember volt. Szeretném azt megkérdezni mindannyiunktól, hogy a mi tetteink, azok az Isten iránti hálából fakadnak. Minden tettünk Isten iránti hálából fakad. Vizsgáljuk meg magunkat. Gondoljuk végig. És hogyha föllelsz olyan tetteket, amik nem, akkor az adventi időszak erre nagyon jó, hogy azt mondjad, hogy szeretnéd átalakítani a tetteidet, és oda menni Krisztushoz. A jövő héten lesz úrvacsorai közösség. Oda menni és azt mondani, hogy Uram, bocsáss meg az én vallásos cselekedeteimért. Tudjátok, hogy Isten azt az Isten tiszteletet, ami nem őszinte, amikor hízott barmokat visznek áldozatra, de nincs ott a szíve az embernek, azt a legjobban gyűlöli. Hogy szabaduljunk meg azoktól a cselekedetektől, ami nem Isten iránti hálából fakadnak az életünkben. Aztán mit is olvastunk Simeonról? A harmadik dolog, hogy ő várakozott. Ő egy békés krisztusi várakozásban volt. Szeretnélek megkérdezni, hogy mire vársz? Mik azok a dolgok, amiket vársz az életedben? Hogy mik azok, amik foglalkoztatnak téged? Azt a békét várod, amit Krisztus tud megadni a te szívedben, vagy pedig tele van az életed olyan várodalmakkal, amik vagy meglesznek, vagy nem lesznek meg az életünkben. Amik nem is biztos, hogy tőlünk függenek csupán. Ha ilyen dolgokkal van tele az életed, akkor ne ezekre alapozzad az életedet. A Szabadság Krisztusban tanfolyamon is volt egy nagyon fontos rész, amikor azt néztük, hogy mik a mi céljaink. És ha a céljaink olyanok, amik nem csak tőlünk függenek, és Istentől, akkor nem jó célok azok, mert nem tudhatjuk, hogy azok meg fognak-e történni, de ha olyanok a céljaid, ami az Istennel kapcsolatos, az a békét várod a szívedben, akkor helyes úton jársz, és Isten meg fogja neked adni, és így élheted az életedet, és egy olyan várakozásban lehetsz, ami természet fölötti. Ebben a világban látjuk, hogy nem úgy működik Isten, hogy minden hívőt természet fölötti módon minden kívánságával megáld. Vagy legalábbis én ezt nem vettem észre a saját életemben, de gondolom a ti életetekben sem így van. És mégis olyan sokszor ebben ringatjuk magunkat. Dolgokat, amikre vágyunk, azok a céljaink, és azok miatt, hogy nem történik meg, keserűségben éljük az életünket. Közben Isten pedig az ő igében azt kínálja, hogy ő egy természet fölötti békességet tud adni a te szívedben, hogy amiben most vagy, azt hosszú tűréssel tudod, de nem szomorúságban, keserűségben, hanem Isten felé való hálában, örömben élni. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi az, amire várunk. Aztán azt is olvassuk Simeonról, hogy lélekkel teljes volt. Hogy Isten lelke által érte az életét. Gondoljuk végig, hogy igaz ez ránk. Tudjuk azt, hogy tökéletesen, folyamatosan, mint ahogy Krisztus élte, nem tudjuk ezt megtenni. De mégis az Efezusi levélben azt olvassuk, hogy nap mint nap könyörögjünk, hogy Krisztus töltsön be az ő lelkével, hogy a Szent Szellem járja át az életünket. És csak néhány dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy a legfontosabb, hogy ez megtörténjen, hogy ne bűnökbe járjunk. Hogy a bűneinket rakjuk le Krisztus elé. Hogy ott legyen bennünk a szándék, hogy meg akarunk szabadulni tőlük, és amikor csak megyünk, akkor mindig megszabadulunk, és letesszük Krisztus elé. Enélkül nem tudunk lélekkel teljes életet élni. A másik, amit a Biblia ír, hogy kérjük, oly sokszor írja. Jézus is mondja, Pál apostol is írja az Efezusi levélben, hogy kérjük nap mint nap, hogy töltsön be bennünket az ő lelkével. És van egy harmadik dolog, amit látunk a Bibliában, hogy mi a célunk ezzel. Nem az a célunk, hogy úgymond valamiféle szellemi magasságba eljussunk, hanem az a célunk, hogy szolgáljunk. Az a célunk, hogy Isten használhassa a mi életünket. Ha ezek megvannak az életedben, akkor tudsz lélekkel betöltekezett életet élni, és akkor Isten lelke tud erőt adni neked a szolgálathoz, a várakozáshoz, föl tud téged készíteni arra, hogy a második adventet ne meglepetésszerűen éljed át. Úgy meglepetés lesz, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz. De úgy nem lesz meglepetés, hogyha föl vagyunk készülve, akkor azt tudjuk mondani, hogy de jó, hogy visszajött az Úr, mert készen vagyok, mert megyek ő hozzá. És végezetül azt is olvasuk Simeonról, hogy őt Isten lelke vezette. Hogy ő tudta, hogy mit, miért tesz. Hogy igaz ez rád? Vagy sötétségben tapogatózva éled az életedet, vagy pedig úgy éljük az életünket, hogy Isten vezet bennünket. Ez az adventi időszak, azt gondolom, hogy erre jó, hogy ezeket átgondoljuk. Arra jó, hogy közelebb jussunk Istenhez. Ehhez persze nagyon át kell szerveznünk a dolgokat, és bizonyos prioritásokat máshova kell tenni, ezt mindenki maga tudja megtenni. De kérlek, hogy ne egy vallásos adventet éljél a következő 4 hétbe, ne a világ szerinti adventben legyél pusztán, amiben vannak szokások, vannak jó szokások, amik helyesek, például itt van az adventi koszorú, az emlékeztet bennünket dolgokra, vagy ha megajándékozunk valakit, de egy csomó olyan dolog van a világi adventben, ami viszont nem helyes, amikor ezek a dolgok lesznek már fontossá, és nem az, hogy Istennel közösségben legyünk. Hívlak most benneteket arra, hogy imádkozzunk, és szeretném, hogyha most így 2-3-an imádkoznánk, egy picit beszélgetnénk is. Elmondanád, hogy mik azok, amik megszólítottak téged, mik azok, amikért szeretnéd, hogy imádkozzunk, és utána pedig egymásért fogunk imádkozni. Van most erre egy 5-6 percünk, és bátorítalak benneteket, hogy tegyétek meg ezt. Tehát vizsgáljuk meg az életünket az igazság szempontjából, abból a szempontból, hogy a tetteink hálából vannak-e, abból a szempontból, hogy mire várunk mi, milyen céljaink vannak, hogy lélekkel teli a mi életünk, illetve hogy Isten vezetésében járunk-e, és utána imádkozzunk egymásért, és majd a végén én szeretném befejezni. Úgyhogy forduljunk most össze 2-3-an, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk a te színed előtt. Hálát adunk neked azért, hogy minden kérésünket elmondhatjuk neked. Hálát adunk azért, hogy nem kell szerepeket játszanunk előtted, hanem lehetünk azok, akik vagyunk. Semmi más nem kell tennünk, csak őszintén te hozzád kiáltani, hiszen te azért jöttél, hogy megszabadíts bennünket. Uram, most imádkozunk mindenkért, aki itt van ebben a teremben, hogy te ismersz bennünket. Te tudod a mi szívünk állapotát, a mi kéréseinket, vágyainkat. Uram, formálj bennünket. És Uram, segíts, hogy ne a világ szerint éljünk. Segíts, hogy ne sodorjon el bennünket ez az adventi időszak úgy, ahogy a világban ez van. Segíts, hogy el tudjunk csendesedni, hogy veled legyünk, és a legnagyobb ajándékot még jobban megérthessük, aki te magad vagy, Uram. Köszönjük, hogy veled járhatunk, köszönjük, Uram, hogy veled élhetünk. És Uram, azért is könyörgök, hogy segíts bennünket, hogy azt a nagy kincset, a te ismeretedet, azt tudjuk továbbadni, és hogy mások felé szolgálhassunk te általad, családtagjaink felé, barátaink felé, osztálytársaink felé, munkatársaink felé. Úr Jézus, az a vágyunk, hogy lássuk, hogy te szolgálsz, és szeretnénk mondani, hogy tökéletesen elég nekünk az a jutalom, hogy te vagy nekünk, és hogy veled élhetünk. Amen. Amen. Gyertek, álljunk most föl, egy befejező éneket fogunk énekelni.